ezer egy ötlet, és minden, ami utána jön.
Mondtam Morónak, hogy né, lehet, hogy veszünk-e hajót, és ugye ő akkor volt, azt hiszem, 6 hónapos terhes Vivienne-nel, és azt mondta, hogy hát te nem vagy magadnál, én mindjárt készüljek, és te hajót akarsz venni. Az egyik menedzserem egy beszélgetés után felhívta arra a figyelmem, hogy nem feltétlenül vagyok egy jó alkalmazott típus. Egy olyan dolognak fogsz neki, amit nem ismersz, tehát nyitott kell legyél azokra a dolgokra, amikor nem feltétlenül működnek úgy a terveid, ahogy te azt szeretnéd.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, P. Kristálybea vagyok. Hogyan lehet egy hónapokon keresztül dédelgetett ötletről lemondani, és milyen a családdal együtt vállalkozni? László Tamás és párja Boróka úgy érkezett haza Angliából közel 10 év kint töltött év után, hogy volt a tarsójukban jó néhány vállalkozás ötlet. Volt, amiről le kellett mondani, volt olyan, amit megvalósítottak, majd eladták, jelenleg pedig a vendéglátás terén próbálnak újító megvalósításaikkal utat törni. A Together Nest Glamping és Tamásék történetét ismerhetik meg a mai 1001 ötletből. Nyolc és fél évet, körülbelül ennyi időt töltöttél Skóciában és Angliában, a több különböző pozícióban, és hát azt mondhatni, hogy tulajdonképpen egy egész sor ranglétrát jártál át, mégis úgy döntöttetek a pároddal, hogy végül hazaköltöztök. Mi volt e mögött a döntés mögött, hiszen azt képzeljük mi otthon, hogy egy külföldön biztos kolbászból van a kerítés.
Ez egy óriási tévhit, ez egy ugyanolyan tévhit, mint amit az egyik jó ismerősöm Ránc Zsolt szokott mondani, hogy neked könnyű, mert céged van, ugye van egy ilyen könyve, hogyha nem olvastátok, ajánlom figyelmetekbe. Tehát nem, egyáltalán ez nem igaz, külföldön is ugyanannyira keményen kell dolgozni, és főleg azért, mert te oda jöttél, tehát a helyiek, ők ezt tudják, nem azt mondom feltétlenül kihasználják, de ez így szokott működni. Tehát kiérkezel, meg fogsz dolgozol, és akkor rájössz, hogy nem olyan egyszerű, ott is kell dolgozni, összeszeded a bátorságodat, és akkor vagy az van, hogy nekiugrasz, és maradsz, és csinálod, vagy pedig hazajössz. Na ugye mi úgy döntöttünk, hogy maradunk, mert láttuk a lehetőséget, amit nem volt meg, de ugyanakkor volt egy ilyen 8 éves, folytonos, úgymond hiány az életünkben, ami a társaságot jelentette, mert ugye Londonban, amikor minden másfél órára van, tehát barátod, a komád, a nem tudom, a gyerekkori spanod vagy bárki, és akkor így nehéz. És ugye most ezzel viszonylag küszködünk, mert egy nagyon jó közösségbe tudtunk költözni Ajtonba, ott volt egy családgondozói program, és most küzdködünk, mert egyszerűen nem tudunk mit kezdeni ezzel a nagyon közeli társasággal, hogy biblia órák vannak, gyerekeknek foglalkozások, mert 8 évig ugye nem volt társaság, és akkor ez volt az egyik nagyon fontos faktor, hogy szeretnénk újra úgy élni az életet, ahogy mi annak idején tettük, amikor egyetemisták voltunk, és a másik meg, hogy az egyik menedzserem egy beszélgetés után felhívta arra a figyelmem, hogy nem feltétlenül vagyok egy jó alkalmazott típus, tehát rebelis vagyok, ugyanakkor meg nem elégszem meg egy ilyen alapszintű, úgymond ilyen kihívással, meg nem igazán veszem könnyen ezeket az utasításokat. Hogyha tudom, hogy azt az utasítást lehetne másként is csinálni, és én úgy látom, akkor ha nem értem meg a miértjét, akkor az úgy nekem nem oké. És akkor így több vállalkozási ötlettel hazajöttünk, ugye megszületett a fiunk Krisztián is, és akkor azt mondtuk, hogy így jó lenne neki is, ugye nagyszülőkkel lenni itthoni környezetben, magyarként, persze kisebbségként felnőni, de segítség lenne ez nekünk, és akkor ez egy ilyen több faktor összegyűlt, és akkor úgy döntöttünk, hogy hazajövünk.
Az egzisztenciális biztonsághoz azért mégiscsak hozzászokik az ember. Tehát, hogy itt azért mondtad azt, hogy fontos volt számotokra a közösség, hogy a gyereketek magyar környezetben nőjön fel, még hogyha romániai magyarként, kisebbségiként is. Viszont nekem az a tapasztalatom, hogy azért ugye az ember meg tudja szokni azt, hogy egzisztenciálisan biztonságban van. És ezt lecserélni egy vállalkozói attitűdre, ami elég sok munkát igényel, illetve lecserélni arra, hogy akkor vagy bejön az ötlet, vagy nem jön be, ez egy elég nagy lépés lehet. Ti hogyan éltétek ezt meg?
A vállalkozói lét az egy nagyon nehéz lét, folyamat és egy állandó harc. És többnyire azért, mert ugye nagyon nagyban függ a gazdasági klímától, ugye az aktivitás típusától, az üzleti modelltől, tehát egy csomó olyan faktor van, amit nem feltétlenül tudunk akkor, amikor ennek nekifogunk, elkezdjük. Tehát ezt az emberek, ha azt gondolják, hogy könnyű, mert neked van vállalkozásod, ez nem könnyű. Tehát az alkalmazotti lét az sokkal könnyebb, mert bemész, ledolgozod a 8 órát, hazamész. És addig, ameddig megvan a munkahelyed, és nem mondják azt, hogy ki vagy rúgva, köszönöm szépen az aktivitásodat, itt akkor befejezzük, addig te biztonságban vagy, nem kell aggódni miatt, hogy holnap van-e vendéged, vajon most mi történt a házban, tegyük fel, ugye a mi vállalkozásunkról beszélünk, bármilyen ugye háború, tehát ez hogyan fogja most akkor a mi vállalkozásunkat úgymond érinteni, és akkor ezekre te mind gondolsz, és főleg ameddig úgymond én úgy nevezem, ilyen hustler vagy, ami azt jelenti, hogy te vagy a könyvelő, te vagy a karbantartó, te vagy a weboldal kezelő. Persze vannak olyan dolgok, amiket megpróbálsz outsourcolni, tehát hogy másokra bízod, mert ugye rájössz egy idő után, ha elég ügyes vagy, hogy nem vagy mindenben jó, és akkor inkább azt a feladatot vállalod, amiben jó vagy, mert akkor jó az eredmény, és megpróbálsz olyan embereket találni, akik azokat a feladatokat majd átveszik, amit te nem ismersz. És akkor így folyamatos zsonglőrözés van ebbe az egész sztoriba. Tehát nem egyszerű, de ugye azt láttuk, hogy ha hazajövünk külföldről, akkor itthon nagyon nagy a lehetőség a vállalkozási szférában, mégpedig mert nagyon sok olyan ötlet van külföldön, amit láttunk, és itthon meg tudnánk valósítani, és igény van rá, főleg szolgáltatás terén. Tehát bármilyen szolgáltatást veszünk alapul, Angliában sokkal jobban művelik. Tehát igazából, hogyha én azt nézem, hogy egy szolgáltatás jellegű vállalkozást nyitok, bárhol be tudnék lépni, addig, ameddig van egy jó üzleti modellem. Mert ha jó szolgáltatást nyújtok, akkor nem számít, hogy még ki van a piacon, mert a jó szolgáltatás hosszútávon sikereket tud elérni.
Azt mondtad, hogy 5-6 ötlettel még ott kint Angliában 5-6 ötlettel készültetek, mielőtt hazaköltöztetek volna, és ebből gondolom egyet már biztosan kipróbáltatok, mert hogy volt egy mobil kutya kozmetikátok, és jelenleg pedig a vendéglátásban dolgoztok. Mik voltak ezek az ötletek, és hogyan döntöttetek az ötletek közül?
Volt az első, amit már ott elkezdtünk kinyitni, úgymond, az a tiltott csíkisör tulajdonosával volt egy megbeszélés, hogy egy gymfőzdét indítsunk. Azért, mert többnyire étteremben, bárban dolgoztam, ugye ennek voltam a menedzser, a vezetője, és akkor egy olyan úgymond bárvezetését végeztem az utolsó pár évben ott létem alatt, ami 250 különböző gym típust szolgált fel. Itt különböző kóstolókat szerveztünk magas szintű üzletembereknek, és akkor ez volt az ötlet, hogy nincsen ilyen kézműves gin, megkerestük Lénárt Andrást, hogy nem-e szeretne esetleg ő befektetni, nekünk van receptünk, ötletünk, stb., és akkor ezt így elkezdtük. Ez sajnos nem jött össze, a következő volt egy ilyen építkezéses mobil csatorna gyártó valami, egy ilyen kis furgonba, ugye ez is ilyen mobil, az se jött össze, aztán a harmadik az édesapámmal egy ilyen drónnal való tetőméréses szolgáltatást találtunk ki, tehát hogy ez a tetőlemez drónnal leméred, és akkor méretre gyártott szolgáltatás van, nincsen veszteség az ügyfélnek. Ezt édesapám ő most tovább vitte, tehát egyedül édesanyámmal, a drón az kimaradt, tehát ők maradtak ebben a vállalkozásban. És akkor utána jött ez a mobil kutya kozmetika, mert ugye láttuk Londonban, hogy ez nagyon működik, van rá igény, és akkor elkezdtük ezt a vállalkozást kicsit jobban megízlelgetni, hogy hogyan is tudjuk elindítani. Ugye volt egy 14 ezer eurós költségszámításunk, hogy ennyibe fog kerülni. Ez aztán felrugott 29 ezer euróra, mert ugye mindig ez van, hogy számolsz egy összeget, és azt nagyjából 30-40%-kal szoroz meg, mert annyival több lesz. De végül elindultuk, nehezen valahogy összeszedtük a pénzt családtagoktól, bankkölcsön, ahonnan tudtuk, és akkor ez volt az egyetlen mobil kutya kozmetikája Romániának, amelyik hivatalosan tudott működni. Az engedélyek úgymond elindításánál mindenki azt mondta, ez nem lehetséges, mert ilyen nem létezik, és hogy erre nincsenek standardok. Ugye amikor kérdeztük, hogy ezt milyen standardok szerint kéne elindítani, és azt mondták, hát, hogy ugyanolyan, mint egy normál kozmetika. Tehát, hogy na, de szerencsénk volt abból a szempontból, hogy kitartóak voltunk akkor is, és végigjártuk a folyamatot, elintottuk a mobil kutya kozmetikát, nagyon nagy sikere volt, és ezt 2 évig működtettük, aztán 2 év után eladtuk. És utána akkor volt a glamping ötlet. Ugye a glamping az többnyire azonnal jött, hogy a Covid után szerettünk volna elmenni hármasban valahova, természetközeli helyen legyünk, és nem igazán voltak ilyen helyek. Tehát többnyire panziók voltak, szállodák, és ugye mivel Londonban, Skóciában ezeket a helyeket ismertük, láttuk ezt a fajta vendéglátói típust, így akkor úgy döntöttünk, hogy elvégzünk egy ilyen glamping kurzust, amelyet egy angol hölgy tart, egy nagyon híres kurzus ez, ahol többnyire azért, hát azért jó elvégezni egy ilyen kurzus, megtanulod az alapokat, és tudod, hogy olyan kell ezt majd művelni, és akkor így jutottunk a glamping folyamathoz.
Térjünk majd ki erre a glamping kérdésre, hogy ez miről is szól pontosan. Előbb viszont arra lennék kíváncsi, hogyha van egy ötleted, akkor általában én úgy képzelem el, hogy abban az emberek beleszeretnek. Tehát, hogy úgy gondolkodnak rajta, tervezgetnek, este lefekvés előtt azon gondolkodnak, hogyan lehetne megvalósítani, reggel a kávéjuk közben elolvasnak 2 cikket róla. Tehát, hogy nekem az az érzésem, hogy mindenki beleszeret a saját ötleteibe. Viszont itt azért már volt vagy 3-4, amiről le kellett mondani, amiről azt mondtad, hogy nem jött össze, ami működött, de nem úgy, ahogy szeretétek volna, át kellett ezt alakítani, olyan, amit el is adtatok, tehát a saját ötletet továbbadni. Hogyan működött ez a fajta folyamat? Hogyan lehetett azzal megbirkózni, hogy valami, amiről gondolkodsz nagyon sokáig és tervezgeted, nem úgy működik, vagy amitől meg kell válni ezzel az érzéssel, hogyan lehet együtt élni, együtt működni?
De ahhoz, hogy ezt az egész folyamatot így, ahogy elmondtad, meg tud valósítani, elsősorban rá kell jönnöd arra, hogy érzelmileg nem szabad kapcsolódni egy ilyen jellegű vállalkozáshoz. Tehát beleszeretsz, igen, a reggeli kávénál ezen gondolkodsz, ugye tervezed, de rájössz arra, hogyha te érzelmileg, if you're sentimentally attached, ahogy mondják angolul, hogyha ezt nem tudod elhatárolni magadtól, akkor nem tudsz objektív módon úgymond hátralépni, és úgy kezeld a vállalkozásodat. Ez az egyik szerintem. 2 meg, hogy a vállalkozás mindig szerintem valamiért létrejön. Tehát a mi vállalkozásunk azért jött létre, hogy egy élményt nyújtson a pároknak. Ugye a mobil kutya kozmetika az a kényelmi faktorról volt szó. Tehát én létrehozom a vállalkozást azért, hogy ő valamit majd tudjon nyújtani a társadalomnak. Tehát egy tárgy valójában, ami a folyamatnak a része. Tehát én ezt több év alatt úgymond ezt ki kellett így bontakoztassam magamban, és akkor ezután jön a nehezebb rész, amikor van egy feleséged, aki ezt nem érti meg, és akkor nagyjából itt úgy jöttünk rá Boróval, hogy például a motrok, meg az autók is, amiket mi használtunk az évek alatt, és akkor ő ezekhez mind érzelmileg úgy kicsit úgy hozzá van csatolva, akkor mindig úgy adjuk el, hogy ő nincs jelen. Tehát a vállalkozást is így adjuk el, hogy Boróka ő nincs jelen, tehát ő ezt mindig mondja, hogy mindig mindent, amit veszel, nem vagyok, akkor csúgy is adod el. Ez egy ilyen jó megszokott bejáratott folyamat nálunk, és akkor ugye, ahogy mondtam, tehát nem szabad érzelmileg hozzá csatolódja ez a folyamathoz. Megvan, hogy miért létezik, ezt nagyon jól kell tudni. Nehéz, persze, én is megkönnyezek, sírok, hiába férfi vagy, de ugye például, amikor egy mobil kutya kozmetikát létrehozol, és most jelenleg, hogyha azt mondom, hogy hetente még mindig 2-3 ügyfél hív, hogy nem mikor megyek kutyus nyírni, és akkor mondom, most már könnyebb ugye azt mondani, hogy bocsi, de eladtuk, de akkor, amikor eladod és eljönnek ugye Bukarestbe, elviszik, hát ugye egy olyan jó 2-3 órát úgy azért szeretném magadra lenni, hogy ezt te feldolgozd. Tehát nem egyszerű.
Érdekes, amit mondasz. Én azt hiszem, inkább Boróval érzek együtt, vagy az ő pártját fogom ebben a kérdésben, mert hogy én azt feltételezem, hogy lehet persze csinálni valamit, de ahhoz, hogy úgy igazán működjön, egy vállalkozás hinni kell valamilyen szinten benne. Nem valamilyen szinten, hanem hinni kell 100%-osan benne. És ezt a kettőt így külön választani, hogy hiszek benne, de nem kötődöm hozzá, ez úgy nekem egy kicsit nehéz elképzelni, de meséld el, hogy akkor ez hogyan működik.
Hát igen, maga az, hogyha most tegyük fel, hipotetikusan azt vesszük, hogy eladsz egy vállalkozást, akkor te még mindig hiszel benne. Csak kvázi rájössz arra, hogy ez a te létedet nem biztos, hogy ki tudja elégíteni. Mert ugye itt nagyon fontos szerepet játszik az is, hogy van egy családod, van két gyereked, és létfenntartásról van szó. Tehát, hogyha az az adott vállalkozási modell túl sok időt kér, és nem profitabilis, vagy nem térül meg, akkor itt már az érzelmeket félreteszed, és másként gondolkodsz, tehát úgy gondolkodsz, akkor itt szerintem itt különböző szerepek jönnek elő a te személyiségedből, itt eljön az apa, és azt mondja, oké, Tamás, eddig voltál vállalkozó, most vagy apa. Tehát mennyit vagy a gyerekeiddel, nem látod őket felnőni, nem te viszed óvodába, hanem a szomszéd. Tehát itt már egy ilyen jellegű szerintem érzelmi és személyiségi kérdés merül fel, és ezt szerintem nagyon sok lélek jelenléttel tudod ezt megbeszélni magaddal, és akkor azt nézed, hogy valójában minek van nagyobb értéke számodra. Tehát egy értékrend is valahol beszól. Szerintem egy nagyon kemény és erős pszichológiai folyamat így az emberben, főleg mert ennek be kell, hogy járatni. Te erre nem voltál felkészülve, te soha nem tapasztaltad, vállalkozó voltál az elmúlt két hónapban, előtte meg alkalmazott, és akkor erre rá kell gyere, és akkor amikor egy valami, egy ilyen fajta érzelem, meg egy ilyen döntési folyamat új neked, akkor a legnehezebb. Mikor már egyszer végig játszod, akkor már jön zsigerből. De az első a legmozgósabb szerintem.
Ez az Ezer Egy Ötlet. Meghívottunk
László Tamás vállalkozó, a Togetherness Glamping ötletgazdája, kivitelezője. Részt vettetek a feleségeddel egy glamping kurzuson, és most eléggé provokatív lesz a kérdésem. Miben más a glamping, mint egy erdőszélen elhelyezett kis panzió?
Nem annyira provokatív a kérdés, ez azért, mert viszonylag könnyű megválaszolni akkor, hogyha tudod, hogy mit csinálsz. Tehát ugye a glamping maga, mint fogalom, az Amerikából származik, Angliából, tehát most pontosan nem lehet behatárolni, tehát luxus kempingként tudjuk leírni. Tehát anno, amikor szüleim ezekkel a csöves sátrakkal, ugye a Marosvölgyén ott mentek, és vonattal utazgattak, na az volt a kemping, ugye, és akkor kihúzták, levették a gitárt, stb. Tehát a glampingben ezeket az elemeket létre kell hozd, de egy luxus szinten. És én szerintem itt jön be a képbe az, amit nagyon-nagyon sok vállalkozó mond, hogy a részletekben van a siker. És itt, hogyha megfelelő részletekre odafigyelsz, tehát ezeket az elemeket te meg tudod fogni. Tehát a részletek, amire célzok, az most például a stílus, tehát hogy most tudod pontosan, hogy ki is az ügyfeled, ki a personád, akit megcélozol, lehet egy bohó stílust képviselsz, lehet, hogy épp egy kicsit hippisebbet, lehet egy kicsit modern, de letisztult és elegáns, amilyen például most a hajó, vagy esetleg amilyen a tájni, az teljesen más ügyfélnek van ugye megint, mert ott már családokat is meg tudunk célozni, azért, mert négy személyes a dézsa, négy személyes a ház, légkondicionálóval van felszerelve, tehát kell tudnod, hogy a szolgáltatásod pontosan kinek szól. És ezért nem mindegy, hogy van egy kis házikod az erdő szélén, mert ha nem érted, hogy vajon ki az, aki oda el tud jutni, nem tudod, hogy most párokat célozol meg, vagy esetleg családokat. És a másik ugye az, hogy maga az, hogy el van helyezve az erdő szélén, lehet, hogy körbe vagy véve még más 15-20-30 háza, tehát az intimitás nagyon fontos, most főleg a Covid után. Tehát nagyon sok olyan vendégünk van, akinek nagyon sokat jelent, és a visszajelzésekből látjuk, hogy az intimitás az egy óriási faktor, és ezt nagyon-nagyon értékelik. Tehát, hogy ezek a kis apró részletek szerintem adják azt, a kérdésedre a választ, hogy miért más, mint hogyha elhelyezné egy kis házat az erdő szélén.
2021-ben indítottátok el a Together Nest glamping vállalkozást. Először egy ilyen úgynevezett tiny house, tehát ugye egy ilyen mini pici ház volt az első, most pedig Noé néven egy hajót alakítottatok át lakó alkalmatossággá. Luxus és természetesség, valahogy ez a kettő fémjelzi ezeket a szállásokat. Hogyan fér össze a luxus és a természetesség? Mert hogyha megnézzük a képeket, a közösségi médiában közzétett képeiteket, hát tulajdonképpen tényleg a természet szívében találhatóak ezek a szállások.
Egy kicsit ugye ellentmondásos maga a folyamat, és részben igazadon, tehát nehéz találtatni, de ugye addig, ameddig egy adott épület valamilyen formában be tud illeszkedni a környezetben, hogy mi van az adott épületen belül, az már el van határolva szerintem. De megvalósítható. Nehéz, főleg nálunk az országban ugye valamennyire vagy teljesen természetközeli helyre helyezni, úgyhogy legyen intimitása, mert ugye van egy nagyon rossz bürokráciai folyamat, tehát ezek a telkek, hogy most akkor beltelek, kültelek, meg stb. Nehéz, de szerintem addig, ameddig egy vállalkozó, egy glamping vállalkozó úgy gondolkodik, hogy legyen elég nagy terület az adott vállalkozásnak, tehát lehet településen belül, hogy ugye ezt a bürokráciai folyamatot meg tud oldani, akkor megoldható egy településen belül is. És akkor maga az, hogy mi van a házon belül, szerintem az már nem úgy a környezet része, mert el van határolva. Na most a hajó esetében az egy kicsit más sztori, mert ugye a hajó, amit hoztunk, az 74-ben volt gyártva, Svédországban csupán 1000 darabot gyártottak ebből. Ez egy nagyon stabil, ez a legstabilabb vitorlás hajó, amit valaha gyártottak. Nagyon nehéz. Nehezen volt koordinálható, és akkor különböző ötleteken futottunk végig, hogyan tudunk diverzifikálni a tiny house után, és akkor az egyik nőgyógyász szomszédunk mondta, hogy kapott valakit, aki olcsón tud hajókat skandináv országokban, és akkor így egyik nap mondtam Morónak, hogy né, lehet, hogy veszünk-e hajót. És ugye ő akkor volt, azt hiszem, 6 hónapos terhes Vivienne-nel, és akkor azt mondta, hogy hát te nem vagy magadnál, én mindjárt készüljek, és te hajót akarsz venni. Úgyhogy aztán így lett a hajó. Na de visszatérve a kérdésedre, szerintem megoldható addig, ameddig a glamping fogalmát ismered.
Mi a glampingnek a fogalmáról, hogyha még egy picit beszélnénk? Tehát, hogy mik azok a karakterisztikák, amiket mindenképpen teljesítenie kell egy glampingnek?
Az első legfontosabb az a természetközeliség, tehát hogy legyen annyira természetközeli és intim, hogy az adott élményt át tud adni a vendégnek, mert ugye a kempingezés is erről szól, tehát most az, hogyha én Krisztiánnal egy sátrat felállítok az udvaron, igen, kempingezünk, de az nem lesz az igazi érzés akkor, hogyha tegyük fel fent vagy a nyugati Kárpátokban, és akkor ott vagy egy szép tisztáson, és reggel madácsi csergésre ébredsz, nem pedig arra, hogy a szomszéd vágja a füvet. És akkor ez nagyon fontos. A másik meg a glamping, a glamorous szó ugye az egyik, a másik meg a camping, és akkor ebből lesz a glamping, tehát a glamorous attól glamorous, hogy egy magasabb szintre van emelve. Tehát több adottság is beléphet itt a képbe. Az például lehet egy tusoló, mert ugye elmész sátrazni, nincs tusolód. Lehet egy lavoár, tehát egy kagyló. A következő szint az egy mosogatógép, mert most már lassan mindenkinek a városi szférában van egy mosogatógépe. És akkor így valójában az történik, hogy a glamping, ha úgy vesszük, akkor lehet egy olyan otthoni kényelem a természetben. Kompromisszumok nélkül. És valójában ez szerintem a vállalkozónak úgymond a kreativitásától függ, hogy hogyan tudja ezt megoldani, kivitelezni, úgyhogy stílusos legyen, szép legyen, legyen intimitás, legyen környezetbarát is, ugyanakkor eko esetleg, próbálj meg a helyiekkel együtt dolgozni, helyi termékeket bevonni. Tehát szerintem nagyon, nagyon nagy ötlet, úgymond szférával tudsz dolgozni. A kérdés az, hogy mennyire vagy nyitott erre, és akkor hogyan tudod ezt úgymond az adott helynek, mond az adottságaival összehangolni a folyamatot.
Fehér megyéhez tartozik a település, ahol a Tom is található, ez a Tiny House-nak a neve, illetve Noé, a hajó is található. Fehér megyéhez tartozik Mötisest település, igen, de tulajdonképpen Kolozsvárról is elérhető. Egy kicsit beszéljünk Noé-ról, ugye Svédországból érkezett majdnem egy évvel ezelőtt, és átalakítottátok ezt a hajót egy lakó alkalmatossággá. Hogyan működött ez a folyamat, tehát hogy egyáltalán hogyan találtátok meg ezt a hajót, mondtad, hogy egy ismerősödön keresztül, hogyan alakult ki ennek a beltere, elég sok munkát tehettetek bele.
Másfél éve dolgozunk ezen a projekten, az ötlet miután megszületett, és akkor szomszéd elmondta, hogy lehet olcsóbban hajókat vásárolni, így akkor elkezdtünk utána keresni, és a hétre rá meg is találtuk Tessit, mert a régi neve Tessi volt, és akkor egy kanadai úriemberrel vettük fel a kapcsolatot, aki Olshamar városban tartotta a hajót, körülbelül 3 óra Stockholmtól, és akkor úgy döntöttünk, hogy megvesszük, ugye 2800 euró volt a hajónak az ára, egy licitre szerette volna feltenni, és mi annyira biztosak voltunk abban, hogy ezt meg szeretnénk valósítani, hogy a licitet nem vártuk meg. És akkor meggyőztük, hogy a licit előttnél fogadjon el tőlünk egy 500 eurós előleget, és akkor majd egy hét múlva érkezünk a hajóért. És akkor közben össze kellett tenni azt a képet, hogy jó, rendben, te kifizeted az előleget, elhozod a hajót, de hogy hozod el a hajót, mert ugye a távolság az nem kicsi. És ugye a hajónak a méreteit is figyelembe kellett venni. Bízunk abban, hogy ez a Szentlélek segítsége volt valamilyen szinten, mert a hajóméreteit akkor még pontosan nem tudtuk, mert ő nagyjáboli adatokat közölt velünk, és akkor mi kellett kapjunk egy olyan valakit, aki ezt elszállítja, és akkor egy szovátai úriember volt az, aki azt mondta, hogy oké, egy ilyen nyerges áruszállítóba ő be tudja ezt tenni. És akkor a méretek azok nagyjából körülbelül találnak, és akkor ezután jött az a folyamat, hogy oké, nekik is előleg, és akkor édesapámmal egy hátizsákkal kimentünk Svédországba. Volt nagyjából 2 napunk, hogy a hajóágyat elkészítsünk, mert annak van egy óriási tömegű tőkesúly a hajó alján, a hasán, ami egy nagyjából 1 tonna, és akkor azt le kellett vágni, hogy beférjen. Kellett kapni egy olyan darust, svéd darust, aki ezt be tudja emelni az autóba, foglalj szállást, bérelj autót, bérelj utánfutót, vegyél szerszámokat, vedd meg a faanyagot, szállítsd el 300 kilométert a lerakattól, ott, ahol van a hajó, egy hajótelepen volt tartva, a svéd úriember nem engedett be idegeneket, csak a jelenlegi tulaj jelenlétével, aki 10 órát dolgozott. Nagyon limitáltak voltak úgymond a körülmények, de aztán szerencsénk volt, és ennek így kellett lennie, hogy az úriember, aki szállította a hajót, egy vásárhelyi úriember volt, és édesapámat ismerte vásárhelyről, tehát hogy ezt nem tudod azt mondani, hogy véletlen. És akkor sikerült behelyezni a hajót, elkészítettük a hajóágyat, édesapámmal hazarepültünk, és egy nap múlva érkezett a hajó, ezt ajtomba helyeztük el, ott telelt Noé, és akkor közben elkezdtünk dolgozni, még a telek nem volt meg akkor. Ugye azt, ha azt vesszük, idén januárban vettük meg a telket, tehát a tavaly már Noé megvolt, és még telkünk nem volt. Az idén megvettük a telket januárban, és már márciusban a telek átalakítás megtörtént, ahogy a hó elolvadt, és akkor már elkezdtünk dolgozni, és a tél folyamán ugye próbáltunk haladni a munkálatokkal, de sajnos mivel elég hideg volt, így nehéz is volt, és akkor különböző konferenciákon, ilyen vállalkozói konferenciákon megismertünk vállalkozó emberkéket, akik aztán besegítettek, tehát Patrick Florian, a bútoros, ő segített nekünk a belső részt, akkor egy villanyszerelő, Zoli bácsi, a villanyszerelés, tehát megpróbáltunk olyan embereket találni, akik tudnak segíteni nekünk a projektben, értik azt, amit csinálnak, és akkor nekünk valójában a víziónk volt, és akkor ott velük együtt, hogy na, hogyan? Egyről kettő, kettő, három. És akkor így sikerült átalakítani. A víziónk, azt tudtuk nagyjából, hogy mit szeretnénk, de nagyon sok folyamatos átalakuláson mentünk végig, mert gotikus tetőt akartunk, aztán meg lett egy ponyva tető. Tehát, hogy azt láttuk ebben a folyamatban, hogy egy olyan dolognak fogsz neki, amit nem ismersz, tehát nyitott kell legyél azokra a dolgokra, amikor nem feltétlenül működnek úgy a terveid, ahogy te azt szeretnéd, és akkor kell váltani, és más ötletet találni.
Milyen egy hajóban lakni, mert én láttam képeket Noé-ról, viszont azért így is kíváncsi vagyok, hogy milyen lehet belülről. A tiny house-ok kapcsán most már egyre népszerűbbek, egyre több esetben találkozunk velük akár a vendéglátásban is, viszont hajóban még nem aludtam soha életemben.
Hát nagyon kicsi a hely. Tehát nagyon kicsi, most nem akarok senkit megijeszteni, de reálisan kell látnunk a dolgokat, tehát egy 10-12 négyzetméteres felületről van szó. Ezekben a hajókban, amikor ők ugye kint voltak a vizen, igen, persze bent voltak, mert van neked egy alvó részed, van egy kis, úgymond, nappalit, konyhád, és ugye a vécé egységünk az kint van. Tehát volt a hajóban egy benti vécé, ami egy ilyen komposztálós ökofolyamat volt, de nem volt egy kellemes illat bent maga a belső térben, így akkor ezt kivettük, és volt ugye egy másik nagyobb fűtő egység, ami nagy helyet foglalt el, ez gázas volt, és akkor ezt is kiiktattuk biztonsági okok miatt, és akkor ilyen okos elektromos wifi-s fűtőtestekkel szereltük fel, és meghosszabbítottuk az alvó résznek a hosszát. Én 1,72 vagyok, amikor még megvolt a WC egység, befeküdtünk, de az én lábam az már ugye a WC-be belelógott. Akkor azt mondtuk, hogy oké, ezt így egyszer akkor át kéne kicsit alakítani, kivesszük a WC egységet, lábhossz megnő, és akkor nem csak 1,72 vendégek jönnek és tudnak aludni. Úgyhogy most már magasabb ügyfeleket is tudunk ott fogadni.
Így elképzelem, amikor ki kell tölteni, hogy szeretném lefoglalni a magasságom 1,80, sajnos nem tudtak jönni.
Ezt a folyamatot úgy végig kellett vinni, és ugye nagyon fontos megemlíteni a WC-nél. Most az első vendégünk, amikor megérkezett, ő egy nagyon jó visszajelzést adott. A régi kinti fa WC, úgymond felfogást mi egy kicsit összehoztuk a modernnel. Az azt jelenti, hogy egy kinti, pottyantós fa WC-be elhelyeztük ezt a benti kerámia felszerelést. Eco emésztő gödrünk van, ugye, így mondjuk. Biztos van más kifejezés is. És akkor a tusoló egységünk is ugyanez. Tehát egy fa szerkezetű kinti egység, ahol van egy tusolótálcád, meleg vized, a WC helység és a lavoár is ugyanígy van kialakítva, és a vendégünk az nagyon szépen elmondta, hogy mennyire cseles az ötlet, és mennyire vagány az, hogy a régi rendszert össze tudtuk hozni az újjal, és a kettő között találtunk egy megoldást, és akkor így a kinti WC-t meg tudtuk oldani, úgy, hogy a hajóban az alvó egységet meghosszabbítottuk, megvan ugye a kis mosogatógéped, főzőhely, kis rádiód, ami benne volt a hajóba, tudsz magadnak zenét tenni, és akkor kicsit romantikázni a pároddal.
Noéval nem áll le az ötleteknek a tárháza, mert már bejelentettétek, hogy szeretnétek egy sátrat is, és itt nem egy kétoldalú sátrat kell elképzelni, amit felhúztok egy kert végében, hanem ennek is van egy glamorous, egy ilyen csel benne.
A sátrakat azt eredetileg idénre terveztük, tehát a tavalyi tervünk idénre az volt, hogy Noét elindítjuk, és mellette még két sátor is elindul. Sajnos nem tudtuk ezt megvalósítani egyelőre, többnyire inflációs és pénzügyi okok miatt. Ez volt az egyik, kettő, meg ugye azért nagyon komplex volt Noé átalakítása, tehát a terasz, a deck létrehozása, infrastruktúrális kialakítás. Közben nem szabad elfeledni, hogy azért a tiny house-nak is vannak karbantartási folyamatai, ott is azért 80%-os foglaltsági rátánk van többnyire, és időközben tárgyalunk különböző külföldi, meg helyi olyan glamping egységgyártókkal, akikkel tudunk esetleg partnerkedni. És többnyire azért szeretnénk partnerkedni, mert szeretnénk egy nagyobb portfóliót összeállítani, különleges szálláshelyek terén, és akkor itt most például megemlíteném az 5 Hotels szálloda, vagy egységgyártót, ők ilyen tükörházakat gyártanak, úgyhogy velük szeretnénk, vagy esetleg az Eco Tiny House-szal, ők helyiek, még egyelőre nincsenek konkrét eredmények, de szeretnénk, hogyha több egységünk lenne. A sátrakat, ha jól megy, akkor jövőre elindítjuk, ha esetleg nem jön össze, akkor van még más is a listán. Otthon nekünk van egy ilyen több ilyen whiteboardunk, ami fel van a falra, ugye akasztva, és akkor ott írjuk a folyamatos teszkeket, tevékenységi listákat, esetleg sürgős feladatokat, tehát tervezési folyamatra használjuk, és oda van felrajzolva egy ilyen treehouse, amit meg szeretnénk még valósítani, tehát egy fára elhelyezett ház, egy igloo, és ha esetleg létrejön, akkor egy London buszt szeretnénk ugyancsak ilyen különleges, ilyen double deckert átalakítani. Na most ezt mindegyre próbáljuk magunknak ilyen reminderként előhozni, hogy azért ne legyen gicses. Tehát legyen stílusos, igen, ne legyen egy csomócskas összehordva, legyen stílusos szép, de szeretnénk egy olyan portfóliót összeállítani, ahol az lesz a folyamat, amikor tegyük fel, eljön a vendég, megszáll a hajón, és azt mondja, oké, okay, ez nagyon szép volt, de nézd meg, ott van egy London busz, vagy ott van egy treehouse, és akkor mi úgy gondoljuk, hogy ez egy olyan ciklikusságot létre tud hozni, ahol a visszajáró vendégek úgymond biztosítva lesznek. És ezáltal szeretnénk, lehet, hogy valaki nem fogja megtalálni az élményt a hajóban, de azt mondja, hogy igen, a London busz az még vagány, vagy esetleg a tiny house.
Ezek mind ugyanazon a településen, tehát a nyugati Kárpátokban található kis faluban lesznek elhelyezve?
Igen, többnyire úgy gondoljuk, hogy ez a jó megoldás, és miért? Azért, mert befektetési szempontból neked ki kell alakítani egy infrastruktúrát, tehát a villany, vízhálózat és a szennyvíz rendszert is ki kell alakítani, és sokkal könnyebb limitált budzsével rendelkező embernek kialakítani, hogyha egy infrastruktúrára építed a folyamatot. Ez az egyik. Kettő, meg logisztikai szempontból is, hogyha kiutazol, akkor egy helyen több mindent ugye le tudsz fedni. Kettő, meg a jelenleg mondjam azt hozzáadott szolgáltatásaink, amik vannak, tehát ugye házhoz kaját szállítunk, az egyik szomszéd hölgy segítségével. A takarítási folyamat is nagyon jó be van járatva most már. A helyi termékek begyűjtése, ebből saját termékek készítése is be van járatva. Tehát sokkal könnyebb, mint hogy egy teljesen új ösvényt valahol valamilyen más településen neked kialakítani. És akkor a másik ok, ami miatt így gondoljuk, az az, hogy a családdal ki tudunk utazni, eltöltünk 3-4 napot, és akkor a gyerekek is tudják, hogy oda megyünk, megszokott a környezet, tudjuk, hogy átmegyünk Kornél bácsihoz, leszett a reggeli szamócát, gombát gyűjtött be, hazavisszük, abból készítünk egy jó kis paprikást, és akkor ott egy ilyen, úgymond egy ilyen családi helyszín is, tehát a munkát megpróbáljuk összhangba hozni az együttléttel, és akkor a gyerekek tanulnak, látnak, természetközeli helyen vagyunk. Úgy gondoltuk, hogy ez egy életstílus, nem csak egy munka.
1001 ötlet a Kolozsvári Rádióban.
Úgy érzem, hogy sikerült kialakítanotok ott a Móczvidéken egyfajta élő kapcsolatot a helyiekkel, olyan értelemben, hogy így név szerint tudod említeni a szomszédokat, és hát a Móczvidéknek a jellegzetessége az, hogy a szomszéd lehet, hogy nem 100 méterrel lakik melletted, hanem 1-2 kilométerre a másik dombon. Igen. Hogyan fogadtak titeket ott? Tehát, hogy milyen volt ez a fajta ismerkedés a szomszédasszonnyal, Kornél bácsival, vagy akár a többiekkel?
Hogyha végig gondoljuk, akkor alapból egy ballépéssel indulsz, nem is tudom, hogy fogalmazzam, tehát, hogy gondolj bele, hogy azért Móczvidéken, ami annak idején elnyomás alatt volt, tehát ők az osztrák-magyar monarchia ideje alatt, ők menekültek. Nagyon sok olyan szó van, amit ők a mai napig is használnak, ami a magyar nyelvből származik, és ez többnyire azért van. Tehát ebből a történelmi információból, hogyha elindulunk, akkor te, mint magyar, megérkezel ugye Mötisestre, ahol nem volt magyar az elmúlt, nem tudom, 50-100 évben, és akkor te megpróbálsz ott egy vállalkozást létrehozni, beágyazódni, vagy bárhogy is nevezed a folyamatot, és ez nem egy egyszerű folyamat. Folytonos harc volt, és mindig van, és bizonyos szempontokat mindig úgy gondolom, hogy szem előtt kell tartanom, nekem is, meg a családomnak is, tehát, hogy azért tisztelet legyen feléjük, próbáljunk meg segíteni nekik, és úgy lássák ezt a folyamatot, mint egy olyan jellegű aktivitás, egy olyan személy, aki nem a rosszat akar, hanem jót próbál létrehozni. Most ez nem mindig egyszerű, mert ugye vannak olyan emberi tulajdonságok, amik ütköznek néha, de nagyon fontos az, hogy amennyire lehet csak semleges legyél, jó indulatú, segítsd őket, amikor tudod, de szerencsére teljesen más az ők felfogásuk, mint a helyi román lakosoknak. Tehát itt ez alatt azt értem, hogy most az, hogy nekem azt mondják, hogy ungurul, és vannak olyan vendéglátó egységek, akik minket nagyon figyelnek, mert nekik nincs annyi foglalásuk, mint nekünk, és ők helyiek, de attól függetlenül azért azt látom, hogy a Noé projekttel óriási tiszteletet tudtunk magunknak elnyerni, és többnyire azért, mert nem gondolta volna senki, képesek vagyunk ezt létrehozni, ez az egyik szerintem, kettő meg látják ebben a fantáziát, látják azt, hogy ennek lehet jó eredménye, mégpedig olyan eredménye, ami nekik is kedvez. Ezért próbáljuk úgy összhangba hozni a mi aktivitásunkat az ők életükkel, hogy azért nekik is származzon ebből előnyük. Tehát a sajt, amit megtermel, azt tudja eladni, az áfonya, amit leszed, azt akkor megvesszük, mi átalakítjuk, és akkor azt beépítjük a szolgáltatásunkba, a vendégek ugye a ház részéről kapják, ők készítenek kaját a vendégeknek, kapcsolatba lépnek olyan emberekkel, akik tőlük direkt megvásárolják, tegyük fel a disznóhúst, nem tudom, a merisorátát, ez a vörös áfonya ital. Úgyhogy ezeket mindig figyelembe vesszük, mindig úgy megyünk, hogy oké, ezt nem szabad elfelejteni, összhangban kell élni, segíteni őket, és nagyon sok segítséget kapunk cserében tőlük. Tehát a hajó átalakítási folyamatát, amiután kiszállítottuk, többnyire egyedül végeztem, és minden nap volt, hogy átjött vagy egyik, vagy másik szomszéd, és megkérdezte, hogy haladok, van-e szükségem valami ennivalóra, tanácsokat adnak, ha esetleg segítségre van szükségem, tehát kontakt, információ, vagy valamilyen jellegű segítség, ami inkább ehhez kapcsolódik, akkor mindig valakit ismerek, felhívom. Tehát érezzük azt, hogyha emberségesen közeledsz hozzájuk, és figyelembe veszed, hogy ők kik, mik, hogyan élnek, akkor nagyon segítőkészek.
Az elmúlt hetekben Kolozsvár belvárosában járva az volt az érzésem, hogy egy ilyen mini Olaszország jött létre Kolozsvár belvárosában, és nem csak azért, mert hogy folyamatosan olyan éttermek vannak, amik olasz kajákat kínálnak, hanem egy kicsit, minthogyha így átvette volna azt a fajta vibe-ot a város, és én azzal magyaráztam saját magamnak, hogy biztosan nagyon sok mindenki, aki most vállalkozást indított Kolozsvár belvárosában, külföldről hozta haza a példát. És nagyon szépek ezek a helyek, szépen kitaláltak, kialakítottak, viszont én hiányolom, tehát hogy azt a helyi jellegét ennek a dolognak. Nem azt mondom, hogy ez jó vagy rossz, vagy bármilyen, csak így gondolkodtam ezen. És te hogy vagy ezzel? Ti is egy külföldi példát honosítotok meg itt Erdélyben, ezt azt hiszem, hogy kijelenthetjük. Kell-e egyáltalán egyensúlyozni, hogy akkor legyen egy kis sajátos is, helyi is, de közben a külföldről hozott jó példa is érvényesüljön?
Ez nagyon jó észrevétel. Azért, mert hogyha most a szolgáltató szempontjából figyeljük, igen, jó, azért, mert lehet, hogy nincs még ilyen. De hogyha a szolgáltatást igénybe vévő szempontjából figyeljük, vesszük, nem biztos, hogy tud másodszor vagy harmadszor is azonosulni, mert ugye valamilyen szinten azért demográfiai, kulturális kapcsolódás az adott folyamathoz nincsen. Tehát ez a vállalkozónak szerintem a feladata egy ilyen vállalkozást kiegyensúlyozni, hogy azért valamilyen szinten igen, új ötlet meg minden, de próbálj meg a helyi úgymond kultúrából is valamit belecsempészni a folyamatba. Ez nem mindig sikerül, mert az üzleti modellnek az adottságától is nagyon sokban számít. Tehát ha most a mobil kutya kozmetikát vesszük például, akkor az, igen, tehát elmész, és a tömbház előtt megnyírod a kutyus nagyon helyit, nem tudsz bele csempészni, esetleg, hogyha helyi termékeket próbálsz el még mellette eladni, meg hasonló, de a vendéglátás az egy ilyen rész, egy ilyen szektor, ahol meg tudod ezt oldani. A kérdés az, hogy hol vagy, és mennyire veszed komolyan azt, amit csinálsz. Ugye, mert azt látjuk, hogy nagyon sok különleges szálláshely van kialakulóban, ezek az altípusú házak, panziók modernül felszerelve, de kevés olyan működtető vállalkozó van, aki komolyan veszi azt, amit csinál, mert úgy tekintenek az ilyen jellegű aktivitásokra, mint egy side hustle. Tehát, hogy én most tegyük fel programozó, van egy kis tőkéje, befektet, és akkor valakit megbíz, hogy ezzel foglalkozzon. De egyértelmű, hogy az eredmények nem lesznek annyira jók, mert hogy ő 8 órában valami mást végez, más munkát, tehát más aktivitása van, és időnként akkor ugye rápillant. Mi ezzel szemben 24 órát ezzel töltünk. Miért? Azért, mert ebből élünk, úgy gondoljuk, hogy ahhoz, hogy ennek sikere legyen, akkor teljes mértékben erre koncentrálsz. És szerintem emiatt van az, hogy végig sétálsz, és akkor látod ezeket, mert szerintem a figyelem néha itt-ott elvesztődik ezekből a jellegű kezdeményezésekből. Időnként. Nem azt mondom, hogy mindig, de fontos valahogy valamilyen szinten bevond a helyi dolgokat is szerintem, mert annál inkább fognak tudni azonosulni a helyiek. És hogyha most marketinget próbáljuk meg egy kicsit behozni a képbe, akkor a megcélzott ügyfelednek a personájának a tulajdonságáit valahogy egy kicsit oda te be kéne ágyazd.
24 órában vállalkoztok, és mondhatni, hogy egy családi vállalkozásról van szó, mert hogy a párod is aktívan részt vesz ebben a tevékenységben. Hogyan lehet itt egyensúlyt tartani, hogy mondjuk tudjál időt tölteni a gyerekeiddel is, miközben a vendégekre is oda kell figyelni, miközben folyamatosan új projektek vannak kialakulóban, és otthon van az a fehér lap, amire jegyzitek az új ötleteket.
Nehéz, nagyon nehéz. Nehéz, és talán lehetetlen is időnként ezzel kell szembesülnöm. Főleg az elmúlt hónapok azok egy kicsit ilyen húzosabbak voltak. Nehezebb volt ugye, mert a hajó projekt elindítása az egy kicsit szezonálisabb folyamat. Tehát tényleg nem fog tudni működni a szerkezete miatt, és akkor így most az elmúlt hónapok azok nehezebbek voltak. Ezért is van, hogy így egy kicsit az ember elérzékenyül, de nem hiszem, hogy tud egyensúly lenni. Tehát a vállalkozó életében mindig kell, hogy legyen áldozat. Kérdés, hogy mi? Tehát, hogy mit adsz azért cserébe, hogy ezt te megvalósítsd? Most megpróbálsz persze magadnak különböző magyarázatokat adni helyenként, időnként, hogy hát ez most így, ez most úgy, és nagyon nehéz elszakadni. Ezért is próbáljuk meg, és gondolom úgy, hogy ez lehet egy életstílus. És azért szeretnénk egy több egységes helyiséget létrehozni különleges szállásokkal, mert reményeim szerint majd eljutunk oda, hogy a családdal akkor ott kint vagyunk, dolgozunk, és együtt vagyunk. Mert ugye nagyon sok időt töltöttünk az elmúlt hónapokban külön. A télen nem, hála Istennek, és ennek nagyon örülök, mert ugye a télen a Tiny House az nagyon jól ment, minden szolgáltatást ki tudtunk úgymond adni másoknak, a takarítást, a főzést, és akkor időnként mentem fel, de így, amikor érzed, hogy 3 hónapig te kint vagy a hegyekbe, és család itthon az úgy megvisel.
Beszéltél-e a Togethernessnek a megalapítása, létrehozása óta azzal a munkatársaddal, feletteseddel, aki annak idején azt mondta neked, hogy nem vagy jó alkalmazott, és inkább vállalkoznod kellene?
Igen, beszéltem, e-mailezünk időnként. Ugye az első e-mailek váltása akkor történt meg, amikor megkértem, hogy legyen mentorom, mert ugye én úgy gondolom, hogy azért egy vállalkozónak kell legyen egy tapasztaltabb vállalkozói mentora, mert tud segíteni olyan hibák elkerülésében, amelyek lehet, hogy végzetesek tudnak lenni a vállalkozásnak. Sajnos ezt nem vállalta, és meg is értem, tehát több ok miatt, de azért időnként még egy-egy e-mailt küldünk egymásnak, mikor, hogy kinek van ideje, hogy akkor ne sikerült ezt megvalósítani, megköveti ugye az aktivitásunkat, látja, hogy hogyan alakul. Úgyhogy jó ezt látni, hogy azért volt valaki ebben a corporate életben, aki nem csak úgy ismert téged, mint egy alkalmazottat, mint egy étterem, bár, meg mindenféle vezetőt, hanem azt mondta, hogy te ez az ember, ez egy teljesen más karakter, neki máshol a helye, és egy picit bánom azt, hogy nem hamarabb történt ez meg, mert ha megtörténik ez az egész folyamat, tegyük fel egyetemi éveim alatt, akkor hamarabb el tudom ezt a folyamatot, önfejlesztési, vállalkozási folyamatot kezdeni, és akkor lehet, hogy nem ennyire nehéz ezt a folyamatot végvinni és lemondani, és nem a gyerekekkel lenni, mert ugye akkor még nincs gyerek. És akkor így.
De akkor nem lenne ez a rengeteg tapasztalat, amivel nekifogtatok ennek a vállalkozásnak.
Ez igaz, ez igaz.
Hát nagyon sok hasonló találkozást kívánok, azt hiszem, mint amilyen volt ez is, ezzel a majdnem mentorral, aki azért csak mentor valamilyen módon, még hogyha nem is vállalta ezt így címszerűen, és köszönjük nagyon szépen a beszélgetést.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
Kedves hallgatóink, ez volt a mai 1001 ötlet, a műsort újra hallgathatják vasárnap a 11 órai hírek után, illetve hétfőtől kezdődően a Kolozsvári Rádió honlapján és a legnagyobb podcast csatornákon. László Tamással beszélgettünk, a Togetherness Glamping ötletgazdájával, tulajdonosával. Pékristály Bea vagyok, és egy nagyon szép napot kívánok mindenkinek, viszont hallásra!